Rit leg fentre, és úgy írd a hár. Keresni, és aztán imádkozunk. Márk evangéliuma, negyedik része, és abból majd a kijelölt versek. Tehát Márk név. Majd olvasom, de előtte csendesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy jöhetünk hozzád, és köszönjük, hogy együtt lehettünk, rád figyelhetünk. Köszönjük, hogy te hívtál bennünket, hogy te keresel. Köszönjük, hogy ismered egyenként a mi életünket, és magadhoz hívsz bennünket, a megterhelteket, a megfáradtakat, és ahogy énekeltük, nekünk is szükségünk van arra, hogy új erőt kapjunk tőled, és köszönjük, hogy te tudod igazán a mi életünket megelevenítelni. Te rád van szükségünk, mert nélküled nem csak fizikailag, de lelki értelemben is gyengék, elesettek vagyunk, olyan könnyen eltávolodunk tőled, és olyanok vagyunk, mint a rossz kisgyerek, aki kihúzza a szülei kezéből a kezét, és mi is olyan sokszor elengedjük a te kezedet, hogy egy darabig megyünk veled, fogjuk erősen, szorosan a kezedet, és aztán egyszer csak úgy elengedjük, elszaladunk, hátat fordítunk, úgy gondoljuk, hogy nélküled jobb, mi mást szeretnénk, másképp képzeltük, és olyan gyakran vagyunk, mint a tékozló fiú is, aki hátat fordított az apai háznak, mi is így fordítunk hátat neked, és aztán csodálkozunk, hogy baj van, gond van az életünkkel, hogy nem boldogunk, hogy valami hiányzik, vagy éppen annyi mindent elrontottunk. De köszönjük, hogy lehet visszafordulni, és köszönjük, hogy most is egy ilyen alkalmat készítettél a számunkra, ahol mi kereshetünk téged, te keresel bennünket, meg akarsz szólítani, erre akarod állítani az életünket. Köszönjük, hogy le akarod venni rólunk a terheket, hogy ne egyedül vigyük, ne magunk akarjunk azzal boldogulni, hiszen úgysem bírunk, úgysem tudjuk, és köszönjük, hogy kegyelmes vagy, irgalmas vagy. Köszönjük, hogy az igéd, a szavad, gyógyító érés, így szeretnénk gyógyítani a mi életünket. Így kérünk, segítsés, tedd a lelked által a te üzeneteldet érthetővé a számunkra. Vedd el, Urunk, mindazt a zavaró tényezőt, körülményt, amin keresztül a kísértő munkálkodik, és el akarja vonni a figyelmünket te rólad. Segíts, Urunk, hogy mi is azon igyekezzünk, hogy a zavaró tényezőket mi magunk is kizárjuk, hogy csak rád figyelünk, te vagy az első, te vagy a fontos, és bocsáss meg, hogy olyan sokszor annyi minden más fontossá válik, és megelőz téged, hogy rossz a sorrend, és segíts, hogy most újra a helyes sorrend valósulhasson meg az életünkben. Így kérünk lelked által, hogy könyörülj rajtunk, nyisd meg a te igédet, nyisd meg a mi szívünket is feléd, hogy ne csak a hallgatói legyünk a te szabadnak, ne csak fizikailag, testben legyünk jelen, hanem hadd lehessen abból élet is, és te tudsz életet adni a mi számunkra, és segíts, Urunk, hogy a megértett igéből engedelmesség legyen, a megértett igéből gyümölcs teremhessen neked a te dicsőségedre, hogy az életünk is bizonságot tudjon arról tenni, hogy hozzád tartozunk, és a te gyermekeid vagyunk. Így könyörülj rajtunk, és így kérünk, hogy légy itt közöttünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Tehát a mai délelőttnek a része Márk evangélium a negyedik részének a 4. és a 15. verse lesz, de felolvasom az előtte levő verseket is, amik tegnap este már elhangzottak. Tehát az első 4 verset olvasom, és a 15. verset. Jézus ismét tanítani kezdett a tengerparton, és igen nagy sokasság gyülekezett hozzá, ezért hajóba szállva a tengeren tartózkodott. Az egész sokasság pedig a tengerparton volt. Sokat tanította őket példázatokban, és ezt mondta nekik tanítás közben. Halljátok! Íme kiment a magvető vetni, és történt vetés közben, hogy egyik mag az útfélre esett. De jöttek a madarak, és felkapkodták. Azután így szólt hozzájuk, nem értitek ezt a példázatot? Akkor hogyan fogjátok megérteni a többit? A magvető az igét veti. Akik az útfélen vannak, oda hull az ige, de amikor meghallják, azonnal jön a sátán, és kiragadja a beléjük vetett igét. Tegnap már a bevezető részben elhangoztak üzenetek, amire odafigyelhettünk, hogy az Úr Jézus tanítja a sokaságot, példázatokban beszél hozzájuk, és annak a példázatnak aztán ő maga adja meg a magyarázatát is, hiszen a tanítványok azzal fordulnak hozzá, hogy nem igazán értik azt teljes mértékben, és jobban szeretnék, ha meg tudnák érteni, ha az Úr Jézus azt megmagyarázná nekik. És ebben a példázatban arról van szó, hogy a magvető az, aki az igét veti, elsősorban a magvető, a nagybetűs magvető az Úr Jézus. Tehát igen, azokon keresztül is magvető is történik, akiket ő felhasznál, vagy akik már az ő gyermekei, de ha akár mi teszünk róla bizonságot, vagy Isten tiszteleten más igei alkalmakon hallgatjuk az ige magyarázatát, akkor a személy, aki szól, az csak eszköz, de mögötte, ami elhangzik, az ige, Isten szava, tulajdonképpen maga az Úr Jézus veti. Ő az, aki szól. És ezért nem csak egyszerű, vagy nem csak valami kis jelentéktelen történet, egy példázat, hanem maga az az ige, ami az Úr Jézustól jön, és az Úr Jézustól hangzik felénk. És azért nem mindegy, hogy milyen szívvel hallgatjuk, és ebben a példázatban ezek a föld típusok, ahova hull a mag, az ige magja, az tulajdonképpen a mi szívünk. És figyelmeztet előre ez a példázat most is bennünket, hogy nem mindegy, hogy milyen szívvel hallgatjuk és figyelünk oda Isten igéjére. Az első terület, ahova esik ez a mag, az ige magja, az az útfél. Így kezdődött ez a negyedik vers, hogy történt vetés közben. És számomra ez úgy azt jelentette és azt üzente, hogy a magvető nem direkt szórta az útfélre azokat a magokat. Tehát neki nem az a célja, hogy az útfélre hulljon, hanem vetés közben ez megtörténik. Mert van útfél, és tulajdonképpen ezzel is számolni kell. De ez nem is jelenti azt, az sem jelenti, hogy mondjuk a véletlen eseménye, hogy csak úgy véletlenül, úgy magától oda hullott, tehát nem tehetünk róla. Igazából vannak, akik ilyen kifogásként használják, vagy arról van meggyőződve, hogy nem tehetek én arról, hogyha az én szívem kemény, ha az én szívem olyan, mint egy útfél, hát így lettem teremtve, nem? És akkor mit tehetek én arról, hogy az igét nem értem, vagy nem tudok hinni, de ez nem igaz, mert nem így lettünk teremtve. Nem Isten teszi keményi a szívet, hanem a bűn. A bűn miatt kemény a szív, és nem foghatjuk Istenre, hogy az ő hibája, és ő miatta. És ha ilyen vagyok, akkor nem lehet változás, akkor én erre lettem kiválasztva, erre lettem teremtve, hogy az én szívem ilyen. Ez nem igaz. És sőt, annak ellenére, hogy akár van útfél, és lehet, hogy az én szívem is olyan, a magvető, az Úr Jézus mégis hinti annak ellenére a magot, az igét. És az is elhangzott tegnap, és ezt én is megértettem, hogy nem tesz különbséget, és nem mondja azt, hogy eleve bizonyos személyeknek, vagy bizonyos helyen, ott nem hirdetem, vagy nem fogom mondani, mert hiszen eleve tudja az Úr Jézus azt, hogy ki az, akiben megfogan, kinek milyen a szíve, és nem azt mondja, hogy akkor feléd, felénk nem érdemes. Mert ott már nem lesz semmi vártoltás, nem tesz különbséget. Mindenki felé szólja az igét, hirdeti a kegyelmet, a bűnbocsánatot, mert keresi az elveszettet. És mondhatnánk azt, és ő is mondhatná, hogy minek fáradozik, minek száll rá annyi időt, erőt még ott is, ahol esetleg tudja, hogy útfél lesz a szív. És Júdás jutott az eszembe ezzel kapcsolatban, hogy az Úr Jézus Júdással is mennyit foglalkozott, mennyi esélyt adott az ő számára, hogy megismerje az Úr Jézust, hogy a szíve változzon, hogy új élete lehessen. Az Úr Jézus Júdást is kiválasztotta, és jó azt tudnunk és látnunk, hogy mire választotta ki. Tanítványnak, ugyanúgy, mint a többit is. Tanítványára választotta, hogy vele legyen, hogy ráfigyeljen, hogy vele közösségben legyen, hogy esélye legyen az új életre, és nem arra választotta ki, hogy legyen egy áruló. Hogy ezzel majd beteljesedjen, aminek meg kell történnie. Hanem arra választotta ki, hogy esélyt kapjon. És még a nagy héttel kapcsolatban is annyi esemény van, annyi történet, amit ismerünk, hogy még ott is szinte az utolsó pillanatig keresi az Úr Jézus, és esélyt ad még Júdásnak is, hogy megváltozzon, hogy odaboruljon, hogy a kegyelmet az Úr Jézustól kérje. Ott látjuk Júdást Betániában, Mária, Márta, Lázár házában, amikor Mária azt a drága, értékes kenetet az Úr Jézus lábára önti, és Júdás azt mondja, hogy pazarlás. Júdás a pénzt látja, a pénz fontos a számára, Máriának pedig az Úr Jézus. Esélye van az utolsó vacsorán, vagy esélye van akkor, amikor az Úr Jézus megmossa a lábát, és őt sem hagyja ki a tanítványok közül. Esélye van a Getsemáné kertben, amikor jön és elárulja az Úr Jézust, és az Úr Jézus nem azt mondja neki, hogy ellenségem, hanem azt mondja, hogy barátom. És akkor is van esélye, amikor a bűne ránehezedik a szívére, és visszaviszi a főpapoknak az árulási pénzt, azt a 30 ezüstöt. Még akkor is, mert ott már valamit fölismert, fájt a bűn, valamire rájött, hogy rosszat tett, ártatlanért árultam el, de nem az Úr Jézushoz megy, nem a kereszthez, hanem egy másik fához. És itt is megmutatkozik a bűnnek a mélysége és a kísértőnek a munkája, hogy a bűnnek van egy olyan mélysége, amikor már a kísértő, ha én nem az Úr Jézushoz megyek és a kereszthez, akkor lehet, hogy egy másik fához irányítja az életemet. És ott utána már vége is késő, ott már nem lesz újabb esély. És így a magvető, az Úr Jézus, amikor az igét szólja és veti a magot, akkor ő esélyt ad és reménykedve teszi azt, hogy akár milyen is a hely, a környezet, a szívek, ő mégis reménykedve szórja. És bennünk is ott van ez a reménység. Ott van-e az, hogy személyválogatás nélkül nem lemondva másikról, és reménységgel. Hogy reménységgel teszek bizonságot az Úr Jézusról ott, ahol vagyok. Reménységgel fordulok a másik felé, és szólom az igét azzal, hogy az Úr Jézus tud újat kezdeni, és az igének van ereje és hatása. És azt olvassuk tovább, hogy egyik, vagy egyrészt, vagy némely mag az útfélre esett. És ebben is megláttam valami, nem csak a negatívot, hanem a pozitívat és a bíztatást, hogy nem mindegyik mag hullott az útfélre. Volt, ami jó földbe, csak némely, egy része. Az útfélen kívül lesznek máshova hullott magok is. És gyakran mi el szoktunk keseredni, mert úgy tűnik, mintha nem lenne értelme, mintha felesleges lenne, mintha csak az út fél lenne, pedig máshova is kerül a mag. Lesz ahol majd a jó föld, ahol lesz gyümölcse. A látszat mindig azt mutatja, hogy talán nem érdemes, hogy hiába történik az a magvetés. De itt ebben jó azt meglátni, hogy csak némely mag hullott az út félre. És ne higgyük, hogy ezzel, ne higgyünk a kísértőnek, ne engedjük magunkat ezzel becsapni, hogy el tudjunk keseríteni. Hogy akkor talán nem is érdemes szólni az igét, de igen, mert lesz majd máshova hullott mag is. Aztán ami az út félre esett, hát elsősorban nem az út fél a helye a magnak. És a négy talaj közül, amit majd említ az Úr Jézus, ez az egyedüli, ahol nem tud kikelni a mag. Még csak meg sem fuggan, nem tud gyökeret ereszteni, nem kezd el növekedni. A többinél majd fogjuk látni, hogy legalább elkezd növekedni, itt nem. Itt nincs esélye. Az útra félre esett mag azok, akiknek hirdetetik az igen. Vagyis mindazok, akik hallják, és nem azokról van szó, akik soha nem is hallották, nem is ismerték az Úr Jézust, nem hallották az evangéliumot, a kegyelmet, semmit nem tudnak Istenről és az ő szeretetéről, nem arról van szó, nem az ilyen emberekről, hanem olyanokról, mint amilyenek mi is vagyunk, akik hallottuk, halljuk, számtalan esélyünk és lehetőség, számtalan alkalom van. És azt hiszem, ahogy én is így ismerem a testvéreket, körbenézek, szinte mindenkiről úgy tudom azt, hogy akár itt ezeken az alkalmakon is már évek óta találkozunk, de tudom, hogy lehet, hogy rendszeresen vasárnap ott vagyunk az Isten tiszteleten, talán még hétköznap Biblia órán, hétközi Isten tiszteleteken, különböző hitmélyítő alkalmakon megyünk evangelizációkra, hány és hány alkalom, de hogyan hallgatom, hogyan vagyok ott, és mit kezdek azzal az igével. És igazából azért is hálásak lehetünk is, belegondolhatunk abba, hogy milyen nagy lehetőség és kegyelem az, hogy ennyi alkalmat megenged Isten is. És hallgathatjuk, ott lehetünk az alkalmakon. De lehet, hogy éppen ennek is van egy negatívuma, hogy talán éppen emiatt lesz kemény a szív, mert közömbössé válunk, mert megszoktuk, mert már ismerjük, tudjuk, mert olyan megszokott és olyan természetessé válik, úgymond nincs meg már az a íze, élménye, hogy nagyon sokszor ezt is lehet, tehát ilyen útfélnek nevezni, hogy a közömbösség és a megszokás, hogy kemény marad a szív, olyan, mint a falra hánt borsó, mert már tudjuk. Megint a bűnről lesz szó, megint a kegyelemről, meg Jézusról, és már annyiszor hallottuk, és szinte megszoktuk. Mind a gyerek is, hogy megszok egy bizonyos hangszint, és lehet, hogy erőteljesebben kell rászólni, hogy végre odafigyeljen, és csinálja azt, amit kell, és mintha megszoktuk volna már így az így. És ezáltal is kemény lehet a szív. Aztán van, aki számára az alkalmak, az Isten tisztelet, és esetleg csak valami hagyományt jelent. Amikor azt mondom, hogy hát már a nagyapám, a dédszüleim is ebbe a padba ültek, hát tovább viszem a vonalat, legyen valaki a családban, aki képviselje a családot, meg ne maradjon üres a helye, akkor majd én folytatom ezt a hagyományt, és képviselem. És ezért megyek, ezért vagyok ott, és ezt is útfélnek látom. Vagy amikor hallgatjuk az igét, de igazából a segítséget nem az Úr Jézustól várjuk, hanem valami mástól. Hogy igazából nem hiszem. hallom, ismerem, de annyi minden más lehetőség van, ami lehet, hogy olyan jobbnak tűnik. Annyi minden van most ebben a világban, ami elérhető, mindenféle pszichológiai módszerek, meg mindenféle tanácsadókönyvek, amiket meg lehet szerezni, tanfolyamok, előadások, még fizetünk is érte pénzeket, és akkor azt hiszük, hogy majd az segít. Lehet, hogy ott vagyunk Isten közelében, elmegyünk az Isten tiszteletre is, de igazából nem bőven, hogy a megoldás az Úrtól van. Az útfélre esett mag azok, akiknek hirdettetik az ige, de. És ez egy nagyon komoly szó, ez a kis kétbetű szó, hogy de. Mert ez azt jelenti, hogy valami gond van, hogy valami akadály van, hogy hiába szól az ige, hallom, hallják, de mégsem hallom meg. Van egy akadály, és ez az akadály nem is akármi, mert így mondja az Úr Jézus a magyarázatban, hogy azonnal jön a sátán. A sátán Isten ellensége, az ige ellensége, és Isten gyermekeinek is az ellensége. Ő a nagy akadályozó, és az akadályokat nagyon leleményesen, ügyesen tudja gyártani, nagyon kreatív, és azonnal jön. Ő azonnal ott van. Gyorsan cselekszik, nem késlekedik, folyamatosan munkák öldik, azért, mert tudja, hogy kevés ide van. Ő tudja, és ezt a kevés időt kihasználja. Bárcsak mi is kihasználnánk a kevés időt, és így látnánk, mert a bizonságtétele is, meg a magunk számára is. És a sátán ezt nagyon jól tudja, és ki is használja. És bár legyőzött ellenség, de fölöttünk a bennünk levő bűn miatt még van ereje, van hatása ránk nézve. És tisztába kell azzal lennünk, hogy mindig ott munkálkodik, ahol szól az ige. Ahol Isten munkálkodik, ott jelen van a kísértő is. Ahol szól az ő igéje, ott ő is tevékenykedik, ő is jelen van. Lehet, hogy még előbb érkezik, mint mi. Biztos. Némely mag az útfélre esett, de jöttek a madarak és felkapkodták. Jön a sátán és kiragadja a beléjük vetett igét. Milyen módszerrel dolgozik? Madarak felkapkodták, kiragadja. És mit jelent ez? És pár konkrét példát felismertem. És lehet, hogy ez segít leleplezni a munkáját, és magunkra ismerünk, hogy esetleg, amit mi tudunk tenni tudatosan, akkor ne engedjünk az ő munkájának. Az egyik talán leggyakoribb a madarakra, tehát, hogy kiragadja az igét. Biztos, hogy mindannyian, én magam is már tapasztaltam, amikor elkalandoznak a gondolataink, tereli a gondolatokat. Egy Isten tisztelet alatt, igei alkalom alatt annyi minden eszünkbe tud jutni. Számtalan dologgal tudja terelni. Beülünk az Isten tiszteletre, mi jut eszembe? Elcsukta magát, becsuktam az ajtót, és vége mindennek. Vége. Onnantól kezdve elkezdek gondolkodni, számba veszem, hogy hogyan készülődtem, mit csináltam, stresszelek már miatta, és semmit, lehet, hogy azt sem fogom tudni, milyen igét olvasott föl a lelkész az Isten tisztelete. Már annyira izgulok, annyira aggódok, alig várom vége legyen, mehessek haza ellenőrizni, hogy minden rendben volna. És ez csak biztos, hogy ez csak egyetlen módszer, és elérte. Elérte azt, hogy semmi nem maradjon meg az igében. Ott voltam, hallottam, jöttek a madarak és kikapkolták. És persze ezen kívül teljesen más dolgokat is eszünkbe juttathat. Mit kell elintéznem, milyen munkát kell beterveznem a jövő hétre. Aztán olyan jó gondolatterelés, amikor az Isten tisztelt előtt még, mielőtt megkezdődne az alkalom, ennyi mindent meg lehet előtte beszélni. A pletykákat ki lehet cserélni, kivel mi van, milyen új információ, és megint lőttek az Isten tiszteletnek. Mert olyan jó dolgot, vagy olyan érdekességet hallottam a másiktól, hogy ez engem annyira leköt, hogy a gondolataim már megint nem az ige körül fognak járni. Mert azon fogok gondolkodni, hogy nekem még arról a szeméről hogyan lehet több információm. Tehát ez, amikor a gondolatokat tereli, és aztán van, amikor a figyelmet tereli, amikor a szemünkön keresztül valahogyan belopódzik, és elvonja a figyelmünket, leköti a figyelmünket. Erre elég egy légy, ami mászik a falon. Elég az, hogy számolom a belekarcolt redőket a padba, vagy amikor a másikra figyelek, a ruházatára, a kinézetére, jaj, mennyire meg lehet azt látni, hogy a lelkész nyakkendője ferdén áll, vagy koszos a cipője, biztos nem törölte meg. Rengeteg mindent, amit a szemünkön keresztül, vagy jön valaki, aki idegen, akit eddig nem ismertem, a templomba, vagy család, és nekem tudnom kell, hogy ki az. Kinek a kie? Kire hasonlít? Hogyan kerültek ezek most ide? És aztán olyan terelése is lehet a figyelmünknek, amikor mondjuk kisgyerekeket hoznak a templomba, és nagyon jó, hogy ott vannak, de mi vagyunk, akik az igére szeretnénk figyelni, tehát tudatosan kellene azt, hogy nem a kisgyerekkel vagyok elfoglalva, sem nem azzal, hogy esetleg sír, sem nem azzal, hogy milyen édes, milyen cuki, meg gagyog, meg aranyos, meg... Nem. Tereli a figyelmet. A gyerek aranyossága, vagy zavarása, mert éppen ő sírt, vigye el a figyelmemet, és ne halljam meg azt, amit Isten elkészített. Aztán tereli a figyelmet a fülünkön keresztül, a különböző zajok, amiket kreálni tud. És bocsánat, lehet, hogy még leszek csúnyább is, de imádság alatt, ige alatt a telefon. Ha egy igei alkalomra megyek, miért nem az első, hogy kikapcsolom? Miért nem az első, hogy ide se hozzom? Ha egy hivatalba orvoshoz megyünk, egy olyan helyre, ahol ki van írva, ahol lehet, hogy büntetnek, mert megszólal, ott ki tudom kapcsolni. Az Isten tisztelet alatt egyszer biztos megszólal a mobiltelefon. És a különböző hangok, zajok, amiket tud kreálni, amikre oda tudunk figyelni, ami zajjal jár. Csak annyi, hogy fúj a szél, zörgeti az ablakot, nekivárja az ágat, elmegy egy autó, elmegy egy traktor, és mindjárt mindennek vége. És aztán van, amikor a fülünkön keresztül azt használja, hogy az ige hirdetést halljuk, de ne a lényeg maradjon meg, hanem a lényegtelen. Mi a lényegtelen? Nagyon szeretem azt, amikor vannak magyar szakosok a gyülekezetben. És nagyon szeretem, amikor az marad meg, hogy egy prédikáció alatt a lelkész milyen nyelvtani hibát ejtett. És olyan szívesen elmondom, hogy legközelebb ne ejtse azt a hibát. Én már azt hittem, hogy amikor szól, hogy legalább az igéből valami megmarad. Csak aztán csodálkozom, hogy nem, mert tiszteltes asszony ott abban a mondatban, jó, biztos megjegyeztem, és biztos legközelebb úgy fogom, azt se tudom, hogy mit mondott, mert nekem meg az nem marad meg. Mert azt fáj, hogy miért nem az ige? Miért az a fontos? És lehet, hogy az Isten tisztelet elején a második mondatban hangzott el, de ő arra neki gondja volt, hogy megjegyezze az Isten tisztelet végéig, és a készfogásnál ezt megemlítse. Mi maradt meg akkor az igében? Nem a lényeg. A lényegtelenre teszi a hangsúlyt a kísértő, a lényegtelen maradjon. Ne a lényeges. És aztán ilyen, amikor esetleg valami olyan marad meg, és olyat hallottam, ami engem megbántott. A kemény ige. Amikor valami nekem nem tetszett, és onnantól az én szívem is kemény, és bezárul. És ott van egy fal, és azt mondom, hogy hát az Isten tiszteletnek nem erről kellett volna szólnia. Mi az, hogy a prédikációban ilyen, ilyen dolgok is elhangoznak? Hát ott arról kell szólni, hogy szeressük egymás gyereket. Meg az Isten is szeret, így van. Isten is szeret, meg azt kéri tőlünk, hogy kis, hogy egymást is szeressük. De a bűnről ne beszéljünk, vagy ha beszélünk, beszéljünk általánosságból, mindenki bűnös, de nehogy konkretizálva legyen, mert akkor már baj van. És akkor ez megmarad, és keményé teszi a szívet. És már úgy megyek el, hogy megsértődve, megbántódva, és lehet, hogy semmi nem maradt meg az igény. Megint elvégezte. Megint elvégezte. Aztán jönnek a madarak, és felhasználják a kényelmünket. Mert mi már nagyon kényelmesek vagyunk, és a Isten tiszteletet is, meg az igei alkalmakat is, mindenki a egyéni kényelme szerint szeretné, hogy minden hozzá igazodjon, és használja a kényelmünket, hogy azzal tereli a figyelmet, húzat van, hideg van, túl meleg van, éhes vagyok, ja és ám, igen, kihűl a leves. Tehát azért, bocsánat, idő van, már mi lesz, már éhesek vagyunk. És nagyon hatásos módszer, a kényelem szempontjából és a testünkre vonatkoztatva, amit felhasznál a kísértő, amikor az ige hallgatása alatt közben álmosít és altat. És erre van a Bibliában is példa. Nem csak nálunk vetette be ezt a módszert, hanem a Gecsemáné kertben, amikor az Úr Jézus imádkozik, gyötrődik, szenved, azt kéri a tanítványoktól, hogy maradjatok itt, ti is imádkozzatok, virrasztatok, legyetek éberek és ébren. Virrasztatok, imádkozzatok. És elalszanak. És visszamegy az Úr Jézus, és mind a három alkalommal alva találja őket. Mert a kísértő el akarja azt érni, hogy ne az igére, ne Istenre, hogy imádság közben is, tehát, hogy legyünk fáradtak, és ez most a korosztály meg a egészségügyi állapottól független, de milyen érdekes az, hogy mondjuk ott a tanítványoknak egy lakodalomban kellett volna részt vennünk, vagy egy házi buli lett volna, biztos egyik sem másítóezik. Akkor szerintem hajnalig rokni tudták volna a táncot, és mindenki fönt van és éber. De egy órácskát imádkozni, az már nem ment. És milyen érdekes, hogy igei alkalomkor, Isten tiszteletkor, amint a lelkész kimondja az áment, utána senki nem álmos. Senki nem álmosít, mindenki éber, mert kimondták az áment. Semmi baj nincs, persze. Mert már nincs ige. És akkor már a kísértő elérte a célját. Aztán az is eszembe jutott, hogy van egy olyan akadály, amikor azon munkálkodik, hogy eleve el sem menjek az alkalomra. És ez nem a betegség meg időseknek a problémája, amire problémánkból adódóan, ha egy-egy alkalommal nem tudunk ott lenni, hanem amikor egy személy lesz az akadály. Felhasznál egy szemét, hogy én ne is halljam az igét. A lelkész személye lesz mondjuk az akadály. Mert ilyen, olyan, amolyan. És én ezzel érvelek, hogy miért nem megyek Isten tiszteletre, alkalomra. Aztán, ha nem a lelkész személye, akkor egy valaki a közösségből és a gyülekezeti tagok közül, és azt mondjam, hogy ha ő ott lesz, én nem leszek ott. Mert én ő vele egy padba, egy gyülekezetbe, egy levegőt sem szívok. És mit mond ilyenkor az ember? Otthon is tudok imádkozni, meg igét olvasni. Kikapkodja azzal, hogy valahol már azt is akadályozza, hogy az igét, tehát azt a lehetőséget én megragadjam, hogy ott legyek, és egy szemét állít akadálynak. És biztos még számtalan ilyen módszere van, és persze minden akadályt, amit használ a kísértő, az azért teszi, hogy ne érjen el az ige. Hogy ne legyen bennünk hatása, még csak meg se tudjon fogalni, mert itt ebben az esetben, tehát még meg sem fogal az ige. És azért, mert tudja, hogy az igének átformáló ereje van. Az igében élet van, az tennap is elhangzott, az ige teremtő szó. Az a teremtő szó, amivel Isten megteremtette ezt az egész világot. És Isten szava veszélyes. Veszélyes, mert Istenhez vonz és átformálja az életünket, és a kísértő ezt nagyon jól tudja. És persze ez nem csak az akadályai módszerei, nem csak akkor használja, amikor közösségben vagyunk, vagy Isten tiszteleten, igei alkalma, evangelizáción, itt ezen az alkalmon, hanem ugyanúgy vonatkozik akkor is, amikor a személyes, egyéni csendességünkben otthon igét olvasunk, imádkozni szeretnénk, és ugyanúgy ezeket a módszereket nagyon is beverti. Tehát ott is azon munkálkodik, és ezt is jól tudatosítani. Ha kézbe veszem reggel vagy este a Bibliát, ha leülnék imádkozni, számoljak azzal, hogy igen, a kísértő ezt meg akarja akadályozni. Ugyanúgy megszólal a mobil, ugyanúgy tereli a gondolatokat, ugyanúgy eszembe jut valami, tehát valamit fel tud hozni csak azért, hogy én ne az igére figyeljek. És azért már, tehát azok számára is, akik még nem az Úr Jézusé, azon munkálkodik, hogy ne is legyene, de akik pedig már az övéi vagyunk, azon munkálkodik, hogy ne legyen az életünkben további növekedés, ne legyen előrehaladás, ne legyen szorosabb a kapcsolat, ne látszódjon az életünk az, hogy kihez tartozunk. Vagy azon az úton, amin elindultunk, az esetleg megtorpanjunk, megálljunk, visszaforduljunk, hogy ugyanabban az állapotban visszasüppedjünk, és visszamenjünk, amiből már az Úr Jézus egyszer kiszabadított. Tehát nem akarja a növekedést, nem akarja azt, hogy formálódjunk, hogy tisztuljon az életünk. És ezt mind Isten az ő igéjén keresztül és a vele való közösségben, kapcsolatban tudja és akarja elérni. És ha ezt a kísértő meg tudja akadályozni, akkor van aztán a gubanc és a problémák. Én kutyát is be tud vetni. És tehetünk-e ellene valamit? És én azt látom, hogy igen, emberileg is van részünk. Egyrészt vegyem komolyan a kísértő munkáját, hogy van, hogy munkálkodik. Kérjem imádságban Istentől azt, hogy tegye nyitottá a szívemet az igére, mert ezt ő tudja megtenni. És figyeljem ezeket a módszereket olyan értelemben, hogy lepleződjön le, és harcoljak ellene. Ne engedjek a kísértőnek. Ha azt veszem észre, hogy most a legyet figyelem, akkor hopp, égyem utolmam, és nem, nekem nem azt kell figyelni, hanem az igét. Vagy átkalandoznak a gondolataim, legyen ott egy imádság, Uram, segíts, nem azért vagyok itt, hanem azért, hogy rád figyeljek. És lehet imádkozni Isten tisztelet előtt, alkalom előtt, mielőtt kinyitom a Bibliát, és erre is van szükség, mert egyedül az Úr az, aki meg tud őrizni, mentelni, akinek a szava elég ahhoz, hogy a kísértő is meghátráljon, mert ő hatalmasabb és erősebb. Imádkozzam azokért, akik felé küld, mert a családban, hogy bizonságot tudjak róla tenni, és hogy az ő szívüket is ő formálja, hogy az ne legyen kemény talaj. És hiszem azt, hogy az Úr Jézus ezt a példázatot ilyen figyelmeztetésként is mondta, hogy lelepleződjön a kísértő módszere, de azt is, hogy mi a megoldás, és kinél van a megoldás. És valamint az is benne van az igében, és ez tegnap is elhangzott, hogy ő azon munkálkodik a lelke által, hogy a szívünkben fogadó legyen. És ha valaki még úgy ül, és úgy hallgatja az igét, hogy a szíve kemény, hogy a szíve útfél, vagy hogy a kísértő is munkálkodik, és küldi a madarakat, de az Úr Jézus szava és a lelke által, ahogy munkálkodik, ő tudja befogadóvá tenni a szívet. Tehát még mindig esély van, és ahogyan esélyt adott folyamatosan Júdásnak, úgy ezeket az esélyeket nekünk is adja, azért, hogy megragadjuk, és jó volna, hogyha ez figyelmeztetés is, de megerősítés is lenne számunkra, hogy ebben is, hogy a kísértő ne tudjon munkálkodni, vagy hogy lelepleződjön az a módszerre, az Úrhoz fordulhatunk segítségért, és ő tud nekünk abban segíteni, hogy a szívünk ne útfél legyen, ne kemény, hanem az igére elkészített és befogadó szív. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy te nem vagy személyválogató, és te nem úgy nézel egyikünkre sem, hogy nem érdemes vele foglalkozni, nem érdemes szólni, bármit is mondani, mert úgysem lesz hatása, foganatja. Köszönjük, hogy te nem mondasz le rólunk, és te tudod, hogy sokszor mi talán saját magunkról is képesek vagyunk lemondalni, elfogadni, elhinni a kísértőnek azt, hogy mi már nem fogunk változni, hogy nincs lehetőség, nincs megoldás, hogy abból a mélységből már nem lehet kijönni, és senki nincs, aki meg tudna szabadítani, meg tudna menteni. De köszönjük, Úr Jézus, hogy te hatalmasabb vagy, erősebb a kísértőnél, a mi bűneinknél, hogy te győztél felette, és legyőzött ellenség, és a te szavadra ő is meghátrál. És köszönjük, hogy így kapaszkodhatunk beléd, a te igédbe, így kérhetjük a te segítségedet vele szembe. És köszönjük, hogy te leleplezed a módszereit, hogy megláthassuk, mivel mesterkedik, hogy mennyire leleményes abban, hogy terelje a figyelmünket, gondolatainkat, hogy akadályokat hárítson közénk és a te igét közé, hogy nehogy megfogaljon az ige, nehogy felismerjük abban magunkat, hogy kemény maradjon a szívünk. Köszönjük, hogy te tudsz változást hozni. Köszönjük, hogy te nem csak leleplezed az ő módszereit, hanem segítesz abban, hogy ellen tudjunk állni a gonosznak, a te erőddel, és így szeretnénk, Urunk, meglátni, és kérjük a te segítségedet abban, hogy ne engedjünk annak, hogy az igét kikapkodja a mi szívünkből. Köszönjük, hogy te folyamatosan munkálkodsz, hogy keresed az elveszettet, és azokat, akiket már megtalálta, azok életében is te akarod azt, hogy tisztuljon az életünk, hogy növekedni tudjunk, hogy neked élni, engedelmeskedni, és köszönjük, hogy ezt végzed is bennünk. Erre kérünk, ezért vagyunk itt, hogy formálj bennünket, hogy te légy az, aki lelked által bennünk munkálkodsz. Így kérünk, segíts, hogy mindaz, amit megértettünk, az megmaradjon bennünk, és segíts, hogy a közös beszélgetés ideje alatt, ha tudjunk együtt is úgy rád figyelni, megosztani, elmondani, bizonságot tenni egymás előtt is arról, hogy mit végeztél az életünkben, hogy éppen hol tartunk, miben van szükségünk a segítségre, és miért vagyunk itt. Így kérünk, hogy a napunk további részét is te vezess, légy jelen, szólj hozzánk, és segíts, hogy mint a kis Sámuel, mi is azt tudjuk mondani, és ez valósuljon meg az életünkben, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Köszönjük, Úr Jézus, hogy itt vagy közöttünk, és hogy meghallgatsz minket. Amen.
Köszönjük szépen. Most szünetet tartunk. 11-től pedig csoportos beszélgetésre kerül sor. Akiket megszólítok, azok majd az irodába jönnek, a többi pedig marad majd a teremben. Ez a oldal, tehát Károly a Biblia, Katóka, Marika, Janka, jó? Akkor akiket mondtam, oda előre a irodában. Ott tartjuk a csoportot, a többi pedig itt marad.